Kedves hallgatóim! Azt hiszem, alig van napjainkban olyan érdeklődő polgár, aki ne foglalkozna a közelmúltban Grönland kérdésével. Őszintén megvalva, a korábbiakban én magam nem nagyon tudtam, hogy mi is történik Grönlandon. Addig nem foglalkoztam a nagy politika erre a területre vonatkozó fejleményeivel, amíg az USA elnöke nem tette publikussá nézeteit a terület megszerzésére vonatkozóan. Távoli világ volt ez a magyar valóságtól, mint ahogy szintén szólva a sarkvidékek is csak a nagy felfedezők Amundsen és társai történetei kapcsán kerültek közel hozzám. Azt is tudtam természetesen, hogy az oroszoknak vannak hatalmas jégtörő hajóik, atomtenger alatt járóik az északi jegestengeren, de nem foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy hogyan jutnak ki a nyílt óceánokra. Most, hogy olvastam a Grönland közelében lévő tengeri árokról, érthetővé vált a terület stratégiai jelentősége az Egyesült Államok számára. Mindaddig azonban, amíg az Atlanti Szövetség, az Észak-Atlanti Szövetség, a NATO biztonságpolitikai sarkövének számított a világban, abban a biztos hitben voltam, hogy a szövetség valóban felkészült minden esetleges szovjet támadásra. Vált válnak vetve, de bele se gondoltam igazából, hogy mit is jelent ez a hatalmas terület, amellyel Dánia rendelkezik. Hiszen Dánia, hát kisebb ország, mint mi vagyunk lélekszámát tekintve. És hát hatalmas tengerek választják el ettől a úgymond hozzátartozó résztől, földrésztől, földdarabtól. Mi még a Triesti tengeri kikötőig is csak több határon át vonatozva juthatunk el, mert hát valaha volt nekünk is tengeri kikötőnk, ez minden ország számára nagyon fontos lenne. És hát kevés ilyen közép-európai ország van, akinek semmiképpen nincs tengerhez hozzá jutása, hozzáférése. Dániának nagy tengeri útvonalak vezetnek Grönlandhoz, amelyet különböző jogi státuszokba tartozott hozzá az Európai Unió tagját jelentő Dániához. Napjainkban, amikor a föld méhének kincsei most már olyan nagy hangsúllyal vetődnek fel a gazdaságban, a világgazdaságban is, hát ennek következtében a politikában is, egyáltalán nem mindegy, hogy egy jókora földterület milyen értékeket rejt magában. Mert Grönland rejt értékeket, ezt a tudósok biztonsággal megállapították. És bizony, ez is latba esik egy világpolitikai mérlegelésnél. Mivel a ritka fémek jelentős készletei Kína birtokában vannak, erről már többször beszélgettünk a Mária Rádió kedves hallgatóival. Ha azok a nemzetközi kereskedelem esetleges akadályoztatása miatt, hát erre most éppen látunk is példát, nem jutnak el a fejlett nyugatra, hát akkor óriási problémák keletkezhetnek, hiszen mindnyájan tudjuk most már azt hiszem, hogy ezek a ritka földfémek a modern technikában elengedhetetlen, nélkülözhetetlen csippek, alkatrészei, és egyáltalán ezek nélkül, a fémek nélkül modern technika hardverei el se képzelhetők, tehát nincs nélkülük modern technika. Így ez nagyon könnyen fegyverré alakítható a nemzetközi kereskedelemben. Látjuk, és hát ezt nem győzöm hangsúlyozni a kedves hallgatóknak, hogy ez a proxy háború, ami a világban folyik, vagyis egy majdnem háború, aminek egy része sajnos véres komolysággal a hagyományos módon is folytatódik, de hát a kereskedelemben azáltal, hogy vámokkal, tiltásokkal, kereskedelmi korlátozásokkal élnek az egyes országok, bizony ebben a úgynevezett, úgy mondják, soft formában, tehát nem teljes élességgel, fegyveresen, de hát azért folyik. Nos, ezeket a kincseket, amelyek Grönlandban vannak, egyelőre még nagyon komoly jégtakaró borítja. De hát azért a meteorológusok és a tudósok azt mondják, hogy minden előrejelzés szerint ezek azért majd enyhülni fognak, ezek a jégbörtönök, és hát ki lehet majd bányászni ezeket a kincseket. ez igen kapóra jönne az amerikai elnöknek, hiszen, mint tudjuk, Egyesült Államok is alapvetően kínai importra számol ezekből a fémekből. Más beszerzési forrása szükösebb. Nagyon jó lenne, ha lenne ilyen biztonsági tartaléka, még ha nem is ebbe a pillanatba kell hozzá nyúlnia. Így érthető tehát, hogy egy komoly stratégiában gondolkodó elnök úgy gondolja, hogy ezt érdemes lenne megszereznie. No, de hát ugye, hogy lehetne ezt sima kereskedelmi forgalomba ennek a kincseit biztonsággal megkapni? Hogy lehetne vajon? Mert ahhoz ki kellene termelni ezeket a kincseket. Csak hogy Dániának még, ha az EU része is, és esetleg az angolok támogatását, ugye a londoni City-t is maga mögött tudhatnám, mert a londoni City az nem azonos az angol kormánnyal, de hát mindesetre Angliában van székhely, hogy így mondjam, amivel jellemezzük ezt a pénzügyi világhatalmat, amely ma már egyértelműen befolyásolja a világtörténések menetét. Hát nem csak ma már lassan 200 éve, de most egyre jobban látszik mindenki számára. Amerika nagyon gyorsan észbe kapott így Grönland kapcsán, mert hiszen már egyszer ráfázott, ugye Ukrajnába is ezt gondolta Trump, de mielőtt beiktatták volna, ugye a brittek lenyúlták Amerika elől az ukrajnai ritkafém kincsekhez való hozzáférést a megkötött 100 éves megállapodással. Hát úgy, hogy egy orhosszal lemaradt az Egyesült Államok. Nem mindenről, de azért biztos, ami biztos jó lenne ezt most Grönlandban mindenképpen elkerülni. Hát erre az Unió is felébredt, mert hát azt kell mondanom, hogy e témával nem nagyon foglalkoztak. Hirtelen nagy erőkkel tiltakozni kezdett az USA annektálási szándéka ellen, mert ezt lehet ennél a szónál diplomatikusabb megfogalmazást is találni a Trump terveire, de hát ugye ez volt meglebegtetve a sajtóban. Így aztán az európai közösség jelképes csapatok küldésével hivatkozott a szuverenitás nemzetközi elveire, és hát megjelent Grönland területén, habár úgy tudom, hogy a németek igen hamar vissza is fordultak igazából. Nos, nemzetközi szuverenitás, látjuk, hogy napjainkban erre magasról tesznek a nagyhatalmak, azok, akiknek katonai erejük is van. Ukrajna, Venezuela, mindenütt látjuk, hogy a nagyhatalom bizony korábban olyan nagyon komolyan vett szabályokat áthágja. Nos, ezen politikai történések kapcsán, hogy Ukrajnával Trump egy kicsit lefékeződött, nem sikerült olyan hamar ott eredményt felmutatnia, mint ahogy szeretné. Na most, kedves hallgatóim, ezeknek nem csak külpolitikai jelentőségük van, nem csak az ukrán emberek szempontjából van életfontosságú jelentősége, nekik lenne a legfontosabb a béke, de az amerikai belpolitikában is szüksége van Trumpnak arra, hogy valami eredményt felmutasson, mert azt nyilván az ellenfelei az orr alá dörgölik a félidős választásokon, hogy no, hát ezt ígért, aztán mégse lett belőle semmi, nem tudta megcsinálni, nem tudta elérni. Tehát, hogy ezt elkerülje, most nagyon jó lenne egy látványos eredmény, ami mutatná az amerikai választópolgároknak, hogy azért az elnökük kemény legény, és hogy érdemes mellette kitartani. Ez a, hogy mi is történt végül is a Trumpi gondolatmenetben az elmúlt időkben, arra egy érdekes kitérőként vegyük elő a közelmúltban lévő davoszi találkozónak az eseményeit. Megmondom őszintén, hogy amikor én is a magyar kormány tagja voltam, volt szerencsém kiküldetésben kint lenni Davosban. Egyszer. Nem sokat profitáltam belőle, egyszerűen csak annyit mondhatok, hogy van egy benyomásom. Való igaz? Valóban. Itt a világ nagyhatalmú emberei gyülekeztek össze, és hosszú időn keresztül úgy nézett ki, hogy ez aféle olyan világkormányszerűséget jelent, tehát, hogy amit itt elhatároznak, azt úgy meg is fogják valósítani, és hogy nagyjából az itt jelenlévők közül az erősek az akaratokat érvényre is tudják juttatni. Most egy kicsit viharosabb volt ez a davoszi találkozó, egyszerűen azért, mert a kanadai miniszterelnök az élesen kikelt Trumpnak az olyan megnyilvánulásai ellen, mint ami a venezuelai erőszakos cselekmény volt. Arról persze én most nem nyitnék magam részéről vitát, hogy ez mennyire volt indokolt, és hogy jó volt-e vagy rossz. Mindenesetre azt tudjuk, hogy a venezuelai ellenzék és az annak a küzdelmében résztvevő békenóbel-díjas vezér celebritás az átadta képletesen, mert hát csak képletesen a Nobel-díját Trumpnak ezért a tettért. Tehát sokan vannak, akik ezt úgy élik meg, mint egy nagyon számukra nagyon jó cselekedetet, ugyanakkor maga a tény, hogy egy szuverén államot, aki akármilyen módszerekkel, álságos demokratikus módszerekkel is, de megszerezte a hatalmat, hogy egy szuverén országban azt lehet mondani, hogy nem érdekel, hogy belül mi van, én a magam akaratát érvényestem, és méghozzá milyen precizitással. Az elképesztő, ahogy ez az egész venezuelai cselekmény lezajlott. Kedves hallgatóim, ehhez foghatót csak akkor láttam, amikor az izraeli katonák segítségével hajtottak végre műveleteket olyan precizitással és pontossággal, hogy azt nem tudta megakadályozni az arab országokban semmiféle védelmi rendszer. Nos tehát hatalmas precizitással végrehajtott, ám de kétségtelen a szuverenitásra nagy magasságból tevő lépés azért is volt izgalmas Kanada számára, mert Trump azon kívül, hogy az előbbekben említett Grönlandot is szeretné magáénak tudni, tett még egy olyan utalást is, hogy szívesen oda csatolná Kanadát is az amerikai államok sorába. Kanada nem kicsi ország, és nem is jelentéktelen gazdasági erejű ország, és a politikai porondon is komoly szerepet játszó, hát azért kikérte ezt alaposan magának ezen a davoszi konferencián, úgyhogy voltak ilyen nagyon viharos hangok is, azonban legnagyobb, nem is tudom, hogy meglepetésnek mondjam, de mindesetre az európai közösség nagy megkönnyebbülésére Donald Trump valami más húrokat kezdett el ott pengetni. Eredetileg ugyanis azt mondta, hogy majd büntető vámokat fog kivetni mindazokra, akik itt a grönlandi akciójával szembeszegülnének. Ez a megkönnyebbülés volt érezhető Európán, amikor Trump azt mondta, hogy sosem kértünk semmit, nem is kaptunk semmit, nem is kapunk, amíg nem használok erőt, mellyel megállíthatatlanok vagyunk. De nem teszek ilyet. Na, hát ez volt egy nagyon fontos, amitől megkönnyebbültek az Európai Unió tagországai. Bejelentett, hogy eláll Grönland eladását kikényszeríteni hivatott korábban bejelentett büntetővámok bevezetéséről, utalt arra is, hogy körvonalazódik egy megállapodás a sziget sorsáról. Azóta már több a NATO főtitkár és amerikai elnök közötti tárgyalások is voltak, amikre nem tudjuk, mert ki tudja mai időben, hogy a sajtóban megjelentből mi az igaz és mi nem, de úgy tűnik, hogy valóban körvonalazódnak valamifajta megállapodás sarkpontjai. Ezek szerint kibővítenék az 1951-es Dánia és Egyesült Államok között kötött Grönland védelméről szóló megállapodást, tehát lényegesen kibővítenék. Az akkor is lehetővé tette már katonai bázisok létesítését a szigeten és védelmi zónák kijelölését, amennyiben a NATO ezt szükségesnek tekinti. A tárgyalások alatt álló megállapodások, hát mondom, én nem tudom, mire az adásba kerül a mostani felvételem, mi történik, de a most látható, olvasható információk birtokában ez passzusokat tartalmaznak Grönland biztonságának megerősítéséről, ugyanakkor a NATO északsarkvidéki tevékenységének kibővítéséről, és utalna a Grönlandon található ritka ásványi anyagok kitermelése felé vezető útra is. Belekerülne az egyezménybe, hogy az Egyesült Államok az úgynevezett aranykupola rakétavédelmi rendszerének elemeit is a szigetre telepíthetné, ez ami nagy fontosságú, esetleg egy Kína-Oroszország irányából érkező úgynevezett rossz indulatú befolyás elleni fellépés segítésére. Az amerikaiak elég sok mindent kaptak, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a Grönlanddal kapcsolatos célok mindegyike teljesült, amit Trump szeretett volna, nem úgy, hogy tulajdonba vették, de gyakorlatilag ez a rendelkezési jogok, amiket így garantálnak, ez azt jelenti. Katonai jelenlét, rakétavédelmi rendszer kiterjesztése, ballisztikus rakéta elleni védelem biztosítása, hiszen azok Grönland felett haladnának át, szóval Amerika biztonsága szempontjából ez győzelem. A gazdasági célok esetében is azt mondhatjuk, mert hiszen a ritka ásványi anyagok kitermelésének engedélyezése és felfuttatása fokozatosan minden bizonnyal amerikai cégek bevonásával és amerikai ellenőrzés mellett történik majd meg. Úgy tűnik, hogy ez egy jó pont lesz Trump számára belföldön is, és hát hosszú stratégiai szempontból külföldön is. Mi azonban nem kifejezetten külpolitikai témában szoktunk megnyilatkozni, mert területem bár érinti a külgazdaságot és azon keresztül a külpolitikát is, azért alapvetően ugye a gazdaságra fókuszál. Azonban van a gazdaságnak egy olyan humán eleme, amit úgy hívunk, hogy demográfia. Hiszen tudjuk, hogy a közgazdaságtan alapvetően statisztikán alapul. Alapvető fontosságú egy országban, hogy milyen a demográfiai helyzet alakulása és összetétele. Csak egy pár gondolattal, mert hát hiszen erről már elég sokat beszéltünk, utalok arra, hogy a fejlett országokban mindenütt csökken az ottani eredeti népesség lélekszáma, ami problémákat okozott a termelésben, és mindenütt szükségessé tette a többlet létszám, hát bevándorlás megengedését, és így a illegális migrációnak a lehetővé tételét is, ami Európában most hatalmas gonddá vált. Nem akarok újra bele és újra belemenni, mert erről már a múlt alkalom is bőven beszéltem, hogy ha ez így halad, ahogy most dolgok állnak, akkor Európa kifejezetten stratégiai probléma lesz a NATO-n belül, mert hiszen, hogyha a migránsok létszáma megnövekszik és megszerzik az állampolgárságot értelemszerűen, akkor a politikai hatalom átkerülhet muszlim irányítású csoportok kezébe, hát attól pedig elnézést kérek, de Isten óvja Európát. Egy fél évezreden keresztül küzdöttünk a oszmán birodalom előre nyomulása ellen, és mi magyarok bizonyít elég sok vért áldoztunk azért, hogy Európa úgy fejlődhessen, ahogy. Most úgy jár Európa, mint annak idején járt Magyarország, amikor a három része szakadt, mert ugye mindig a szétszakadás, széthúzás vezet ilyesmire. Három részre szakadt Magyarországon, szépen beszivárogtak, csendesen a törökök is egyszerűen elfoglalták Budavárát, gyakorlatilag egy puskalövés nélkül. Itt is most ennek néz elébe Európa, de most nem akarok ebbe a kérdésbe hosszan belemerülni, csak azt akartam mondani, hogy stratégiai kérdés a demográfia. A demográfiát nagyon sokáig és sok felé a világon kezelték úgy, hogy hát milyen probléma, hogy a technikai haladás következtében a népesség száma robbanásszerűen nő, hiszen a egészségügyi, hogy így mondjam, győzelem, az megakadályozza a gyors halálozást, csak hogy a nagyon gyorsan növekvő népesség számára bizony a gazdasági feltételek biztosítása nem adott, különösen akkor nem, hogyha a fejlett országok a korábbi gyarmatnak tekintett területekről, ugye kivonulva, ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkoznak, és továbbra is kizsákmányolják, csak ilyen soft, gyengédebb módon a kereskedelmen keresztül zsákmányolják ki a fejlődő országokat. Tudjuk, hogy ez a népességrobbanás mekkora problémát jelentett két nagyhatalom, Kína és India életében is. Kínában ugye őrületes módon bevezették az egy gyermekes családok létét, aminek az eredményeképpen most kezd összecsuklani a demográfiai létszám Kínába, ami hatalmas problémát jelent, és most már gyorsan megengedték a többgyerekes családok, sőt, támogatják annak a létét is. Ja Istenem, amikor mi Istent akarunk játszani, és beleavatkozunk ugye a természeti folyamatokba, ilyen durva adminisztratív módon. Volt hasonló durva adminisztratív beavatkozás is, hát nem ennyire, de hát mai napi témánk szempontjából az se volt semmi, hogy Indiában is erőltetett sterilizálásra kényszerítették az ottani nőket, hogy ne szaporodjon olyan nagy gyorsasággal népesség. Ezeket az ötleteket itt is, mint ahogy mindjárt látni fogjuk Grönlandnál is, elsősorban a világbanki tanácsadók szorgalmazták. Kik is a világbank állományának befolyásoló politikai erői? Egyértelműen az az úgynevezett mélyállam, az a pénzhatalom, az a háttérhatalom, mely olyan embereket nevel ki, akik világméretekben optimalizálják a pénzügyi struktúrákat. Óm is, magyarok is, rengeteg igen bölcs tanácsot kaptunk, egy részét nem örülök igazán, hogy megfogadtuk. De kénytelenek voltunk, mert rabságba tartotta a nemzetközi eladósodás bennünket is. Szóval ilyen tanácsok voltak Indiában is, és ez nem a dicsőséges fejezet, sőt Ausztráliában is, az, ráadásul ott aztán hasonlóan Grönlandhoz az őslakosokkal kapcsolatosan. Ugye, ha a technika pozitívumot hoz, akkor azt a technika negatívumokkal gyorsan elpróbálja törölni. Miről is van itt most szó a mi esetünkben? Az elmúlt időszaki grönlandi fejlemények kapcsán valamire fény derült, ami eddig az én figyelmemet minden bizonnyal, de én azt hiszem, hogy sokakét elkerülte. Ugyanis 2025 nyarán Dánia és Grönland kormánya hivatalosan bocsánatot kért azoktól a grönlandi nőktől, akiket évtizedeken át sterilizálásnak vetettek alá. Miről van szó? Ez a fogamzás, gátlási és sterilizási botrány egy súlyos történelmi ügy, mely az 1960-as évekre nyúlik vissza egészen 1991-ig tartó időszakban, amikor Dánia egészségügyi hatóságai Grönlandon több ezer benszülött nő, inuitnak mondják, nő és lány számára helyeztek be intrauterin fogamzásgátló eszközöket, vagyis méhen belüli fogamzásgátló eszközöket, mondjuk itt Magyarország ismeretes ennek a formája, a spirál. Vagy adtak be hormonális injekciókat nekik, anélkül, hogy az érintettek tudták volna, hogy ez mit eredményez, és beleegyeztek volna a beavatkozásba. A programot a dán hatóságok azzal az indokkal vezették be, hogy csökkentsék a születésszámot Grönlandon, így kezelve a szociális és gazdasági kihívásokat. Bocsánat, néhány tízezer emberről van szó. Nem mondják már, hogy ennek a kezeléséhez, idézőjelben mondom, ilyen eszközökre volt szükség. Az, hogy bocsánatot kértek, világossá teszi, hogy itt súlyos emberi jogsérelemről volt szó. Nem arról, hogy családtervezés segítettek volna, hanem ez egy gyarmati erőszakos intézkedés volt. De 2025. decemberében, tehát itt előttünk van néhány héttel korábban, mint amiről ezt önök hallgatják. Dánia megállapodott egy jóvátételi rendszer létrehozásába, ez érintett nők egyenként 300 ezer dán korona, mint egy 40 ezer euró mértékű kompenzációt igényelhetnek. Hát amikor már ide jutott a dán törvényhozás, akkor elhihetik nekem, hogy itt nagyon súlyos fejleményekről volt szó. 4,500 nő és lány jogosult erre, mert azok között, akiket ezeknek alávetettek, egészen fiatalok is voltak, tinédzserek, sőt, még volt 12 év alatt is, képzeljék el, kedves hallgatóim. Nekem a lélegzetem is eláll, amikor erre gondolok. Ez nem pusztán orvosi vagy egészségügyi botrány. Ez bizony a gyarmati múltban gyökerező igazságtalanság. Ennek fizikai, jogi és morális következményei voltak, és hát mérgezik Grönland és a dán társadalom hát egészét és hát együttműködését is. Bocsánatot kérek, ez az Európa akar bennünket, akinek sose volt gyarmata emberi jogokról kioktatni? Ez az Európa akar pénzmegvonással kényszeríteni minket háborúk finanszírozásába, társadalmunk által elfogadhatatlan jogi intézkedéseknek, az LMBTQ propagandának a terjesztése engedélyezésére, az illegális migránsok beengedésére, ezeknek az elfogadására akar bennünket kényszeríteni? Nem tudom, kedves hallgatóim, látják ezt elegendően Magyarországon, hogy ez mit jelent? Ez az Európa akar bennünket keresztény és nemzeti identitásunk feladására kényszeríteni? Hát tudjuk jól, hogy ez számos országban már sorra került a keresztény jelképek betiltásával, mert hogy ez a muszlim lakosság érzékenységét sért, és vannak ugye olyan területek, ahol már egyértelműen többségben vannak, ahová nem lehet kimenni. Nem akarom ecsetelni, ugye ezt minden nap hallják, gondolom, kedves hallgatóim, hogy azért micsoda atrocitások vannak, amiről próbál elhallgatni a liberális média, de nem teheti meg sajnos, mert tények, hogy Magyarországra költöző számtalan ember mondja, hogy azért jönnek ide, mert itt még ki lehet menni Magyarországon az utcákra sötétedés után, és a nőknek nem kell rettegniük. Bocsánat, ez az Európa akar bennünket kioktatni adott esetben roma kérdésről, stb. Mindenesetre azt mondhatom, hogy Szabó Lőrinc így ír erről. Utálom és arcába vágom, 100 év, de tán 2000 óta őrült, mocskos, aljas világ ez a farizerus Európa. Hát, Szabó Lőrinc versének ez volt a címe, Hazám, keresztény Európa. Igen, lassan nem lehet jó szívvel mondani, pedig De Gaulle is ezt mondtam, talán már emlékeznek, kedves hallgatom, többször is mondtam azt, hogy bár a szekuláris állam elvét Franciaország nem adja fel, de De Gaulle azt mondta, hogy a hazám keresztény ország. Franciaország történelmét onnan számítom, amikortól a király a frank nevet viselte. És tudjuk, hogy Európában még államfői méltóságot jelentő királyok, lásd a svéd vagy a angol király, még egyházi főhatóságok, ahol a csodálatos középkori templomok állnak még, bár kétségtelenül megfogyatkozott hívő sereggel. Szóval ez az Európa. Ez az Európa, amely ide jutott, ez akar bennünket kioktatni. Nem akarom én kicsinyelni, kedves barátaim és kedves hallgatóim, a magyarországi roma népesség nehéz helyzetét, nem akarom lekicsinyelni, de látni kell, hogy nagyon sok erőfeszítés történik ennek a javítására, nem elegendő, igen, még több kell. Na de bocsánatot kérek, ilyen akciókra, mint amiről itt hallunk, a jómódú dán gazdaság esetében, hát ilyen akciókat azért semmilyen kormány nem valósított meg Magyarországon. Mi ragaszkodni szeretnénk a mi identitásunkhoz, vallási identitásunkhoz is, amellett, hogy hazafiak vagyunk, és ragaszkodunk államunk szuverenitásához, hogy mi határozhassuk meg a saját jövőnket. Továbbra is szeretnénk ezt ragaszkodni, remélem, sikerül társadalmunk nagyobb részének megőrizni a józan ítélő képességét a tavaszi döntéseknél, ami előtt állunk, hogy ne engedjünk globalista befolyástól vezetett erőket a hatalom közelébe. De ismételten mondom, nem a politikai kérdés a legfontosabb, hanem az az erkölcsi kérdés, amiket ez a dolog felvett. Keresztény erkölcsök nélkül, annak a hatása nélkül egy állam jogrendjére, Európa elvész. Igyekezzünk azon lenni, hogy ez ne következhessen be. Köszönöm szépen a figyelmet.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.